December 1-e, advent első vasárnapja, ugye ez a vízkereszt utáni első vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az egyházi év kezdete. Szerintem sokan vannak azok, akik nem igazán ismerik adventnek a történetét, a liturgiáját, a hozzáfűződő szokásokat, magát, az advent szót, hogy mit is jelent, honnan is jött ez az egész.
Az advent szó a latin adventus domini, várakozás az Úrra kifejezésből származik. Itt alapvetően a várakozás liturgiája, karácsonyra való készülődés, lelki hangolódás évszázados hagyományát üljük meg. Itt régen az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték a templomokban, ezt a mai napig is felújítva meg szokták jeleníteni. A katolikus liturgiában a hajnali mise, az úgynevezett roráté adja meg az adventi áhítat alaphangját. Itt harangszó jelezte a hajnali misének a kezdetét. Szokás volt továbbá az adventi előkészülethez kapcsolódóan böjtöt tartani. Adventböjt néven tartották ezt számon. Szerdai és pénteki napon szigorú böjtöt tartottak, szombaton pedig húsételtől való tartózkodás volt szokásban. Az aljos mulatságoktól szintén tartózkodtak, az emberek csak a disznótoroknak a hangulata volt tulajdonképpen mulatságként számon tartva.
Ez még ma is szokásban van, vagy ez már teljesen eltűnt, hogy advent időszakában böjtöt tartanak az emberek?
Én úgy látom, hogy ez már nem igazán szokás, és ehhez egy picit talán az is hozzájárulhat, hogy itt már az adventi időszakban nagyon elkezdődnek a karácsonyi készülődések, tehát itt a kereskedelmi hatások, marketing, meg a reklámok terén. Tehát itt már egy picit azt lehet észrevenni, hogy az emberek már mindenestül úgy készülnek a karácsonyra, talán már a fogyasztásban is. Tehát ezeknek a szokásoknak a megtartása, ezt már nem nagyon lehet megfigyelni, inkább ez már csak a húsvét előtti nagy böjt az, amit megmaradt. Advent böjt talán már egy picit kevésbé. Talán egyéni szinten ez megvan, de már nem jellemző a köztudatban. Én ezt úgy vettem észre.
Mindig 4 vasárnapot ünnepeltek az emberek advent kapcsán?
Itt ez a 4 hetes az, ami a keresztény hagyományban jellemző. Viszont volt az adventi koszorú kapcsán, hogy amikor átvették a keleti keresztények, akkor ott viszont 6 gyertya került rá, de ezt így nem nagyon tartják így ma már.
De maga az, hogy 4 vasárnap ünnepeljük az adventet, az Nagy Szent Gergely pápához fűződik, ugye a 7. században? Na, mert igen. Hogy ugye kezdetben, ha jól tudom, csak 1 adventi vasárnap volt.
Igen, a keresztény kultúrkörben, hogy ez a 4. vasárnap, tehát ez, hogy Szent András napjához essen közel a vasárnap, és karácsonyig tart, ez keresztény, és akkor a görögkatolikusoknál pedig 6 hetes adventet tartottak. És akkor az ortodox kereszténységben volt a 40 napos böjt, egyébként a 4. századig nyúlik vissza ennek az eredete. Vízkeresztig tartott, ekkor összekötötték a felnőtt keresztelkedésre való előkészítéssel, és az 5. századtól vált olyan jelentőségű ünnepi a karácsony, amelyet egy ilyen várakozási időszak is kellett, hogy bevezessen a liturgia szerint. És először Simplicius pápától kezdődött ez a 4 hetes forma, amit 6. Gergely hivatalossá tett olyan módon, hogy 4 adventi vasárnapot jelölt ki. Tehát így hivatalossá tette ezt a 4 hetes időszakot.
Azt is olvastam egyébként adventről, hogy advent első vasárnapja a Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, és ez november 30-a, és ez a néphagyományokban az advent közelettét jelzi, és ez férjósló nap volt, és hogy sok helyen elterjedtek bizonyos népszokások ezzel kapcsolatban.
Igen, sok téli szentnek az ünnepe, ide tartozik Szent András, Szent Borbála napja is. A téli hagománykör, tehát a korai sötétedés miatt már a mezőgazdasági munkáktól, inkább az otthoni munkákra került a sor, otthon tartózkodtak az emberek, ez így a misztikumra, beleértve a jósló szokásokra is jelentősen meghozta a kedvet, és ilyen módon lettek ezek férjósló, varázsló napokként számon tartva. Innen lehet ezeket datálni. Itt az ólomöntés volt, például szokásban, hogy ami amilyen formát adott ki a vízbe dobott ólomdarab, ami erre dermed, olyan foglalkozású lesz a jövendőbeli, illetve a cédulás jóslás, tehát hogy férfi neveket tettek a gombócokba, és amelyik gombóc feljött a forró víznek a felszínére, kivették, és olyan nevű férje lesz, vagy pedig a párna alá tették a cédulákat, és mindig kihúztak egy cédulát minden nap, és akkor amelyik maradt, az lett a jövendőbelinek a neve. Tehát itt a férjóslás, meg az időjóslás népszokások is összeértek. Itt a jövő évi termésjóslás kapcsán a borbála ág volt az, amikor a vízbe ágat tettek, zöld ágat, amely az élető jelképeként, ősi szimbólumként számon tartott. Ez fog visszatérni egyébként a karácsonyfa adventi koszorú jelképiségében is, és ezt a kihajtott virágágat a jövő évi termés gazdagságára, illetve ahogyha pedig nem hajtott ki, akkor a termésnek a szegénységére utalt. Tehát itt, amit mondtam, hogy megszentelt időszak már az advent időszakában a borbálanap, például volt a férjósló szokások között, és akkor itt összeolvad a Katalin nap, az András nap, Luca nap, Borbála nap, mint férjósló napok. Például egy cseresznye, alma, barack, orgona, de előfordult, hogy mandulágot vágtak, de fűszva barka is megfelelt a célnak, és az eladó lányoknak mezitláb, kellett kimenni a kertbe, ezért a termőrügyes gyümölcsfának a gajáért is behozni a szobába. És a levágott ágnak a végét ferdére metszették, vagy hólével töltött üvegbe tették, vagy langyos vízbe cukrot és részpénzt is tettek bele. És a jóslás lényege az volt, hogyha az ág kizöldült, akkor a következő évben férjhez fog menni a lány. Akkor a harangkötélnél, hogy a templom harangköteléből kellett az eladó lánynak belefonni a hajába a darabot, és ez is egy férjósló szokásként volt számon tartva. És a Luca nap az adventi időszakban egy gonoszjáró napként is számon tartott ünnep. Itt a Luca alakjában egy boszorkányosság is az, ami itt felszínre került a néphitben. A hagyomány szerint a kínzások során a szeme világát veszített el, és ennek kapcsán lett Luca a szembajosok védőszentje. A neve is a Lux Lucis, a fény szóból eredve illeszkedik ehhez a legendához. Szintén a napnak a boszorkányos voltát, mágikus voltát erősíti, hogy a Gergely naptár előtti időszakban erre a napra esett a téli napforduló, tehát ez volt az évnek a legrövidebb és egyben a legsötétebb napja is. Szicíliában felvonulással, körmenettel emlékeztek meg rá, Skandináviában szintén jelentős a kultusza, ott a kevés napfényes időszakra tehető, ez ott kimondottan fényhozóként, angyali alakként jelenik meg. Közép-Európában, Kárpát-medencében a boszorkányosabb oldala kapott hangsúlyt. Itt dologtiltó napként is számon tartott, ami azt jelenti, hogy sok baj elhárító, varázsló cselekményt kellett végrehajtani. A dologtiltás arra terjedt ki, hogy aki például Luca napján font, vart vagy mosott, azoknak a tyúkjainak fenekét Luca bevarjai nem tudnak tojásokat tojni. Fontos volt ezért, hogy a gazdasszonyok sokat üljenek ezen a napon, hogy a kotlósok is így üljenek és toljanak tojást. Szintén a termékenység elősegítéséhez kötődik a kotyolás nevezetű népszokás. Ekkor fiatal fiúk jártak házról-házra szalmával a kézben, mindegyik házba bekopogtak, és hogyha fogadták őket, szalmára letérdelve rigmusokat mondtak, amelyben bőséget kívántak a háziaknak, jószágban, termékenységben, és a térdük alatt lévő szalmát ezután a tyúkok alá tették. Ez a mági szokás volt a kotyolás.
Urasztok kívánok! Kicskocs, kicskocs, de lágonya kettő, nekem is van kettő, ha nem annak szalonna, levágom a gerendát. Kicskocs, kicskocs, de lágonya kettő, nekem is van kettő, ha nem annak szalonna, levágom a gerendát. Kánceknek annyi csirkéje legyen, mint égen a csillag, földön a fűszál. Kicskocs, kicskocs, lalágonya kettő, nekem is van kettő, ha nem annak szalonnát, levágom a gerendát. Kárcsek disznójának annyi zsírgya legyen, mint a kurba visz. Kicskocs, kicskocs, lalágonya kettő, nekem is van kettő, ha nem annak szalonnát, levágom a gerendát. 13 apálinkát ide várom. Jó estét kívánok, köszönjük az ajándékot.
és szintén a termékenységre, jó termésre utalt a búzának, a luca búzának a szokása, amit ma is sok helyen megtartunk. Itt változó mennyiségű búza van, ahol 2-3 marék, másutt van, hogy pontosan 12 szem búzát kellett elhelyezni egy tányéron, vízzel, adott esetben szentelt vízzel locsoltak, kicsiráztattak. Hogyha a magok karácsonyra kikeltek, és szentelt búzaként a beteg állatokat ezzel táplálták, kaptak belőle a beteg állatok a következő évben például. Itt a luca pogácsa vezet át a jóslásra, lucanapi jóslások kapcsán. A megsült pogácsák egyikébe pénzérmét tettek, és aki arra harap rá, ő lesz a legszerencsésebb jövő évben. A férjóslás szokása szintén kiterjedt a pogácsákra. Itt a pogácsákba férfi neveket sütöttek a lányok, és amelyik nevet kapták, olyan nevű férjük lesz. És mulatságos, szintén férjósló szokás a lucanaphoz kapcsolódóan, hogy a lányok a szemétdomb tetejére álltak, és amerről hallottak kakaskukorékolást vagy kutyaugatást, arról a vidékről, területről várhatják a párjukat. Tápény népszokás szerint lucakását készítettek, ami tejben keményre főzött köleskása volt, mézzel ízesítve, és ebből ettek az emberek és állatok, és ez biztosította a jövő évi egészségüket. Az időjóslás kapcsán a luca kalendárium ismert a mai napig. Ilyenkor minden nap egy-egy időjárását meg kell figyelni, és amilyen az aznapi időjárás, az felel meg a jövő évi hónapnak, tehát egy karácsonyig bezárólag lehet következtetni az időjárásra. A luca széke elkészítése az érdekes luca naphoz kapcsolódó szokás. Ezen a napon kezdik el a széket készíteni, ezért mondjuk, hogy lassan készül, mint a luca széke. Ez hagyományosan 9 féle fából, 13 alkatrészből állítottak elő, szögelni nem volt szabad, tehát fából gyártott ékekkel tartották össze, és ezzel mentek éjféli misére, ráálltak a misén, és meglátták a falubeli boszorkányokat. Mivel gonoszjáró nap volt, mint említettem, ezért az ajtó félfát fokhagymával is bekenték ilyenkor, szintén ezekhez a babonásabb napokhoz kapcsolódóan, például beleértve már a borbála napot is, ezeken a napokon ajándékozni, kölcsönadni nem volt szabad, szintén a gonoszjárás hiedelmével összefüggésben. Még az időjós szokásokhoz kapcsolódóan a hagyma kalendárium is országosan ismert szokás volt. Ezt előfordult, hogy luca napján készítették, de volt, hogy szilveszter napján csinálták ezt meg. Ehhez egy nagy fej vörös hagymát 4 felé vágtak, és széjjel szedték a lemezeikre. Ebből kiválasztottak 12 egészséges lemezt, és mindegyikbe egy csipetnyi sót szórtak. Ezeket a hagymalemezkéket ezután sorban, tányérba vagy tepsibe tették, megjelölték, megjegyezték, hogy melyik hónapot fogja jelölni. És az új év utolsó estéjén feltették a kemence tetejére, vagy lucanap estéjén a kemence tetejére, másnap megnézték, hogy melyik hónap hagymalemezkéjén olvadt el a só. És az a hónap lesz esős, és amelyik pedig száraz maradt, akkor értelemszerűen ott pedig száraz hónapra csapadékmentességre lehet számítani.
És valahol még biztos, hogy tartják ezeket a szokásokat.
Igen, igen, előfordul. Ami a legelterjedtebb, ez a lucabúza, a lucapogácsával is lehet találkozni, és van, ahol a férjóslást is ilyen vicces keretek között szokták feleleveníteni.
Adventi koszorút, ami ugye adventnek az egyik jelképe, azt mióta készítünk?
Az adventi koszorú 19. századtól ismeretes, elsősorban német evangélikus keresztényeknél jelent meg, hasonlóan a karácsonyfához német hatásról lehet beszélni. Tehát az evangélikusoknál is főként ifjúsági körökben volt ismeretes, a katolikusoknál csak az első világháború után jelent meg, és ekkoriban egységesedett, hogy csak a vasárnapokat jelölték, tehát 4 gyertya volt a koszorún, és ez már ugye a háztartásokban is megjelent a családoknál, tehát nem csak a közintézményekben, templomokban, volt adventi koszorú, az, hogy igazán népszerű lett, elterjedt, ezt az 1930-as évekre teszik. Itt a koszorúk elrendezésében nincsen szigorúan kötött szabály. Egyébként az adventi koszorút paraliturgikus jelképnek tekintik, ami azt jelenti, hogy a templomban is, de az otthoni környezetben is megjelen az ünnep jelképéről van itt szó. Katolikusokhoz kötődik a gyertyáknak a színekkel való, vagy a színek szimbolikájával való megjelenítése, mivel a katolikus liturgiában is az advent színe a lila, így három lila gyertya helyezkedik el az adventi koszorún, egy pedig rózsaszínű. Ez az advent harmadik vasárnapjára utal, ami az öröm vasárnap elnevezést kapta. Viszont van olyan koszorú is, ahol mind a négy gyertya vagy lila, vagy csak fehér. A protestánsok jellemzően piros gyertyákat használnak, és szokásban volt egy ötödik, a fehér gyertya, az úgynevezett Krisztus gyertya, amelyet a karácsony előestén, december 24-én szenteste gyújtanak meg. Az elrendezését illetően nincsen kötött szabály. A koszorú az köralakú, hagyományosan fenyőágakkal, almával, tehát a hagyományos karácsonyi elképzelés, képekkel díszített eredetileg, de ma már számtalan verzió van, és sokféle szín is. A gyertyáknak nem is muszáj szabályosan, tehát pont egyforma távolságra lenni egymástól. Óramutató járásában a színek szerint elhelyezve lehet fordítva is, és lehetnek csak egymás mellett is a gyertyák.
Egyébként az a modernkori praktikum, hogy már csak négy gyertya maradt, mert ugye, ha jól tudom, akkor 1839-ben készült el az első koszorú, az egy felfüggesztett szekérkerék volt rajta 24 gyertyával. Hát azt mondjuk azért nehéz lenne egy lakásba kivitelezni.
Hát ez egy nagy közösségi térben volt ez elhelyezve, az első adventi koszorú és az azt követők, de amikor már bekerült a háztartásokba, így van, akkor a mérete is csökkent, és a gyertyák száma is. Tehát itt már nem a nagyságára, vagy a nagy látványosságra volt helyezve a hangsúly, hanem azt, hogy minél többen ezt el tudják helyezni a lakásukban is.
És az, hogy három lila, egy rózsaszín, ez mit tesz, a hitet, a reményt, a szeretetet, az örömet, a békét szimbolizálja ez a négy?
Igen, tehát ezeket a fogalmakat is hozzátették örömvasárnap kapcsán, mint az öröm színe a rózsaszínű. Itt a várakozásnak, hogy már közel van az eljövetel, Jézus megszületése, és a lila az katolikus liturgikus szín, és akkor ehhez lehet kapcsolni ilyen fogalmakat, hogy a remény gyertyája, és akkor ugye az öröm vasárnap is egy ilyen hangulati megfogalmazás szintjén.
Igen, olvastam egy olyat is, a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre utalnak a gyertyák, tehát első Ádám és Éva, második a zsidó nép, harmadik Szűz Mária, és negyedik keresztelő Szent János. Tehát ezek nagyon érdekesek.
Igen. Most így, hogy az adventi koszorú formája a kerek, ez a kör, mint a végtelenségnek, az örökké való szeretetnek a jelképeként, az örökzöld ágak fejezik ki a reményt, az életet, a gyertyák pedig a lelkekben is a fényt, és fizikálisan is, tehát a sötét téli estéknek a bevilágító fényét jelképezik, ezzel együtt Jézus eljövetelének az ígéretét, a közelettét. Itt a négy gyertya, négyes szám kapcsán többféle fogalom hozzárendelt személyek jelentek meg. Itt a hit, remény, a harmadik ugye az öröm, a rózsaszín gyertya, és a negyedik a szeretet. Itt a római katolikus hagyomány egy-egy személyt vagy közösséget is így hozzákapcsolt ezekhez a gyertyákhoz. Az első gyertya az Ádám és Éva emlékét jelképezi, tehát nekik ígérte meg először Isten a megváltást, ez a hit gyertyájaként. A messiás ígéretét a második gyertya, a zsidó nép kapta, ez a remény gyertyája. Az öröm gyertyája Szűz Mária, aki életet adott Jézusnak. És a negyedik, a szeretet gyertyája, amit keresztelő Szent Jánoshoz kapcsolnak, ő hirdette Jézus eljövetelét, és ő keresztelte meg a megváltót. És akkor ezek talán nem is kapcsolódnak a színekhez, tehát akkor ezek lehetnek a fehér gyertyák is.
Igen. Az adventi napkár is egy új fajta szokás?
Igen, igen, egy kicsit ott is, hogy már gyerekeknek szólóan, tehát ugye vannak ezek az édességek, ez is egyébként német eredetű szokás, itt december 1-től 24-ig van, tehát ez a naptár a hónaphoz kötődik, nem az advent vasárnapjától, és akkor ez eredetileg egy ilyen díszes fatábla volt, vagy doboz is lehetett, 24 rekesz volt benne, és bele volt téve kis meglepetések. Manapság ez már most inkább ilyen csokoládé van benne, de eredetileg volt benne a meglepetések mellett is bibliaidézet, vagy szentkép, a jó cselekedethez kapcsolódó tanács, mi az, amit karácsonyig vagy aznap csináljon meg az, aki kihúzta. Itt a skandináv változat, az 24 napot, tehát ilyen kis zsinóra fűzött kis textilzsákok voltak, vannak, és azokba teszik akár a cédulát, vagy ezt az édességet is. Volt olyan, hogy karácsonyi vásárokban épületeket feldíszítettek ilyen adventi naptár dekoráció szerint.
Igen, és azért ez hiányzik, amit mondott, hogy az igazi naptár ugye minden egyes ablaka mögött a karácsonyi ünnepkörre utaló gondolattal találkozhatunk, mert ez nagyon szép. Tehát ez kár, hogy elment most már teljesen az édesség, tehát a csokoládé meg a cukorka irányába, mert ugye egy-egy ilyen gondolat minden napra az azért mindenkinek feltöltődést hoz.
Igen. Most ezzel lehetne legjobban hangolódni a karácsonyra, mert kevés az az információ, ami ezzel kapcsolatban el tud jutni, és ez a meghittség is, hogy akkor az az üzenet az annak szól, aki a naptár, aki azt akkor kivette, vagy az a szentkép, tehát ez tényleg ezt a meghittséget, meg az üzenetnek az átadását, ez nagyon jól jelképezte ez az eredeti adventi naptár. Akkor volt például a szent családjárás, ez egy 20. század elejéről származó katolikus szokás, a hívek minden nap más házhoz visznek szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondanak. Itt a szállást kereső szent családról szól ez a népszokás. Kapcsolódik hozzá a betlehemezésnek a magyar paraszti hagyománya, tehát ez a legismertebb, legnépszerűbb, többszereplős népszokás a karácsonyi ünnepkörben. Ez a pásztorjáték tulajdonképpen. Azt a történetet meséli el, amikor Jézus születésekor a pásztorok, vagy a három királyok meglátogatják a jászolban fekvő kis Jézust és szüleit. Itt a énekes az alföldi felső tiszai betlehemezésben az angyalokon és a pásztorokon kívül a betyár, a huszár és még Heródes is szerepet kapott. Itt a betlehemezés szerkezete a beköszönés, előadnak egy jelenetet, a betyárok vagy Heródes a tréfálkozós vonalat képviselték a betlehemezésben, majd adománygyűjtés volt. A betlehemezők, akik általában férfiak voltak, vitték magukkal a betlehemet. Ez fából, papírból készült jászol, amely a szent család figuráit és a jászolban fekvő állatokat ábrázolja. Bekéreckedés után köszöntötték a háziakat, születéstörténet felolvasását, illetve előadását követte a jókívánságok és az adománygyűjtésnek a szokása.
És nagyon érdekes, mert a betlehemezés az viszont megmaradt, tehát azt ma is tartják országszerte nagyon sok helyen.
Végebben ez általánosabb volt. Én úgy láttam, hogy ez már most visszaszorulóban van, de még meg lehet találni, igen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Adjon Isten jó estét, kívánok-e háznak, jöttünk köszönteni, ha meghallgatnának. Szent Advent estén a vendégeik leszünk, hogy a kis Jézus méltóképp köszöntsük. Tisztelt jó gazda, társaim kint vannak, mit feleljek nekik, ugye befogadnak?
Igen, befogadnak.
Gyertek be, pajtás! Áldásos jó estét, hajd elfáradtunk, kis jószágainkat a legelőn hagytuk. Mi ide balladtunk a jó meleg mellé, hadd telepedjünk le hátileg endek közé.
Telepedj le, földi, hisz néktek is jól esik egy kis pihenés.
Néhány kört itóka, egy kis melegedés.
Hát az öreget hol hagyta? Talán bizony nem maradt?
Itt kell lenni neki is, melegedjék hát ő is. Gyere be, öreg!
Áldás és békesség legyen ezen házon. Nem jöttem egyedül, felem kis bojtára.
Jól van, öreg, jól, csak gyere beljebb.
Hát bizony, kenyeremjavát már megettem, de ilyen hidegre még én sem emlékezem.
Talán bizony az Úristen bünteti népünket.
Mikor küldi már el szent üdvözítőnket? Halljátok-e társaim? Kisvárosunkban annyi a jövevény, hogy hiába is kérik, akármilyen áron, soknak nem jut hely rend a szálláson.
Én is épp ma reggel láttam biztosít embert, házról házra jártak, de bizony hiába. Nem találtak szállást az egész városba, elvezettem át őket üres barlangomba, hadd húzódjanak meg ott ideg éjszakára.
Jó fiú vagy János, ember lesz belőled? Feküdjünk le, oda kiűrzi a tüzet!
Ti csak nyugodjatok, én majd fennmaradok.
Angyal szavát hallnál, ugye nem álmodál?
Dehogy is álmodtál, szépet, igazat énekeltek.
Angyal szóból értettem, szülőhelye Betlehem.
Nosz rajta szaporán, keressük őt jókorán.
Üres kézzel nem menjünk, ajándékot mind vigyünk.
Elviszem a báránykám.
Én meg a kis furulyam.
Nekem van kis sajtocskám.
Nekem meg szép csizmácskám.
Nekem áldott kenyerem, no de menjünk el Betlehembe, s hadd lássuk a történteket, miket az Úr meghirdetett.
Egy percet csak késlekedjünk, induljunk.
Üdvözítünk születésén, dallal vigadjunk.
Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el. Betlehem városába, rongyos istálócskába, siessünk, megkésünk, hogy még ezen mélyen odaérhessünk, mi úrunknak tiszteletet tehessünk.
Üdvözlégy kis Jézuska, miért fekszel jászolyba, hideg istálócskába?
Óha Magyarországon, itt is a mi portánkon, jöttél volna világra, akadnál jobb szállásra.
Mert adnánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét, szegénységed megszánnánk, párnácskát betakarnánk.
Köszöntelek Jézuska, igaz szeretetted, kis furulyám ajándékul vedd el, jászodnál én szívem néked ajánlom, fogadj engem, bolytárodnak fiatalom.
Drági Jézusom, 4000-szer áldott, ezt a kis sajtocskát hoztam néked, látod?
Kérlek égi Istenem, fogadd tőlem kenyerem. Szíved ugye úgy szeret, mint én ezt a kenyeret.
Itt a kántálás volt az, ami az ünnepek előestéjén, vagy ünnepi időszakban házról házba járva elismételt éneklés volt ez, ami azt jelentette, hogy az ünnep gondolat körét felidéző ének volt, jó kívánságok, köszöntők. Sokszor egyébként a köszöntő szokásokat így összefoglalóan kántálásnak nevezik. Az énekelt részekhez gyakran volt hangszerkíséret, tehát rigmus, ez prózai szövegeknek az elmondása. A kántálásoknak volt az egyik fajta, amikor csak egy ének és rigmus volt, ez például az adventi, a karácsonyi és az újévi. Ez az énekek, amik elhangzottak, ezek a templomban használt egyházi népénekeknek kiegészített vagy felidézett, újra elénekelt szövegei voltak. Tehát vannak közöttük így zene és stíluskülönbségek, tehát ez egy ilyen népiesített vagy népi formában folklorizálódott egyházi énekek azok, amik itt hangzottak el. Itt kifejezetten a karácsonyi kántálás volt többféle neve, a kóringyálás, mendikálás, angyali vigasság. Ekkor a köszöntők a karácsonyi énekeket énekelve végigjárták a falut, ők is kaptak ekkor ajándékot is. A gyerekek kezdték délben, délután a fiatalok mentek kántálni, késő este pedig már a felnőtt házas emberek. A legrégebbi kántálóinek a csordapásztorok volt. Ezután épült egyébként be a mennyből az angyal is, meg a pásztorok keljünk fel. Kezdősorú karácsonyi énekek, ezek már a 18. századi énekes könyvekben is szerepeltek.
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehembe sietve mennél, lássátok, lássátok.
És egyébként a pásztorok karácsonyi vesszőhordása, meg az ostyahordása, az még ma is van, vagy ez már teljesen eltűnt?
Ezek úgy eltűntek, mert ezek a foglalkozások azért visszábszorultak, ezek tűntek úgy el. Volt az ostyahordás, ez többnyire december 24-én, vagy néhány nappal előtte volt, amikor a kántor tanító ment az iskolás gyerekekkel, és minden családnak megfelelő számú ostyát adott, és ezért cserébe a családok a tanító számára élelmet, lisztet, babot, tojást, húst adtak. Az ostya a karácsonyi vacsoránál nagyon fontos szereplő volt, sok helyen mézzel, fokhagymával együtt ették, és az állatok is kaptak belőle.
De egyébként advent időszakához az a 4 dátum tartozik leginkább, amiről ön is beszélt. November 30-a András napja, december 4-e Borbála, december 6-a Miklós, és december 13-a Luca.
Igen, ezek azok a szenthez kapcsolódó ünnepek, amelyekbe bőven beépült, rárakódott a néphitnek, népszokásoknak a rendszere is. Meg volt még Tamás nap is, ami a csillagászati tél kezdete. Tamás naphoz is kötődik, disznóvágás napja volt, és akkor, hogyha a disznónak a hája vastag volt, vagy nagyobb volt a mája, akkor fagyos lesz a karácsony. Ezen a napon már megszentelték a karácsonyi ételeket, disznótoros tálat cseréltek, ezt a napot ezért disznóülő Tamásnak is elnevezték.
És advent időszakához, hogyha a néphagyomány meg a népszokásokat nézzük, akkor leginkább Magyarországon maradtak meg, vagy a világon is vannak egyébként még olyan helyek, ahol fűződnek advent időszakához különleges szokások?
Így a katolikus néphagyományban jelentős, most ez, hogy ilyen típusú néphitelemek, ez inkább Kelet-Európa, Közép-Európa, beleértve Magyarországot is. Volt még a karácsonyi 12-ed, karácsony napjával majd egy újabb ünnepi szakasz fogja kezdetét venni, ez a karácsonyi 12-ed, amely január 6-áig, vagyis vízkeresztig tart, ekkor a vizeket szentelték, és Jézus megkeresztelésének ünnepét is ekkor tartották, szintén még István napjához kapcsolódó december 26, újévig regősök járták a falvakat, akik énekeikkel szintén jó kívánságokat, bőséget kívántak a háziaknak. December 27-én volt a templomban hagyományosan a borszentelés, mert szintén gyógyító, tehát gyógyhatást tulajdonítottak a szentelt bornak, és a boros hordókba is öntöttek, hogy azok ne romoljanak meg.